Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által térdet fejet hajtunk előtted, világ mindenség teremtője, gondviselője és kormányzója előtt. Bár nem látunk téged szemeinkkel, de hitünkkel mégis látunk téged, és valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, akit imádnunk kellene, aki előtt hódolnunk kellene. Kérünk téged arra, hogy te szólj hozzánk az igén keresztül a mai napon is, és áld meg a szívünket a te drága beszédeddel. Kérünk téged arra, hogy szerezz hitet bennünk, hogy bízni tudjunk benned, és magunkat rá tudjuk bízni egészen. Köszönjük te néked azt, hogy ma is ezt munkálod minnyájunk szívében és lelkében, akik itt összegyűltünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg azt a családot is, akik elhozták ide kisgyermeküket, hogy megkereszteljük. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a kisgyermeket, fogadd őt kedvesen, és az, hogy a te gyermekeddé lehessen. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk, és eljöhettünk ide az otthonainkból, a hétköznapi életünkből, ahol megtapasztaltuk szeretetedet, gondviselésedet az elmúlt napokban is. Köszönjük néked mindazt a lelki és testi áldást, amit elvehettünk. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg most a mi együttlétünket, és légy közöttünk, és ne csak közöttünk, hanem mindazok között, akik ma téged tisztelnek, téged imádnak, és körülötte gyűlnek össze ebben a városban, ebben az országban, vagy a világon bárhol. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus által meghallgattál bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk ezeket a szavakat. Hozzájuk lépett Jézus, és így szólt nékik mondván: nékem adatok minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, a keresztség a szövetségnek a jele. Azon szövetségnek a külső jele, amit Isten érthetetlen szeretetétől indítatva, és az Úr Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatára és halálára tekintettel létesít az emberrel. Ezt a szövetséget, ahogy mondom, Isten létesíti az emberrel. Az ember ezt csak elfogadhatja, de nem kezdeményezheti, mert nem áll Istennel egy szinten. Ez a szövetség nem magától értetődő. Mégpedig azért nem, mert Isten szent, az ember szíve pedig születésétől fogva szentségtelen. A szent és szentségtelen közt pedig nem lehet szövetség, csak egy módon, úgy, hogyha a szent Isten megtisztítja a szentségtelen bűnös. Megbocsát neki, és igazzá nyilvánítja. És ezáltal alkalmassá teszi arra, hogy vele közösségben, szövetségben élhessen. A szövetség kötéstől elválaszthatatlan a megtisztítás, a megigazítás, és ezt pontosan kifejezi a keresztségnek a vize. Isten annak az embernek, aki magára veszi, vagy gyermekére teteti a szövetségnek a külső jelét, nagy ígéretet ad. Ígéretet ad arra, hogy hűséges lesz az ő szövetségeséhez. Most, ha Isten hűséges a szövetségeséhez, az azt jelenti, hogy sok áldásban, ajándékban részesíti azt az embert. Megtapasztaltatja vele a jóságát, a hűségét, a védelmét, a szeretetét. Ugyanakkor azonban Isten kötelezettséget is ró azokra, akik a szövetsége jelét felveszik, vagy a gyermekeikre tetetik. Ez a kötelezettség az Úrhoz való hűség. Az Isten hűségének a viszonzása. Úgy is mondhatjuk, hogy az Úr iránti szeretet, az Úr iránti bizalom, a neki való engedelmesség. Ha valakin rajta van a keresztség vize, annak előbb-utóbb el kell határoznia azt, hogy hűséges lesz-e az Úrhoz, bízik-e az Úrban, szereti-e őt, követi-e az ő akaratát. Azokra a szülőkre, akik rátézetik a gyermekükre a szövetségnek a jelét, megkereszteltetik őket, azokra a szülőkre, rátok, ránk, Isten azt a kötelezettséget is rója, hogy a gyermekeinket tanítsuk meg az ő dolgaira, amik a Bibliában vannak. Neveljük őket, ne a magunk feje, ne a világ előírásai szerint, hanem a mi Urunknak, Istenünknek akarata szerinti családban. Tegyenek meg mindent a szülők, s tegyünk meg mindent azért, hogy a gyermekünk növekedvén az Urat megtalálhassa, az élő Istenhez eljuthasson. Nos, ezt a kötelezettséget Isten rója a szülőkre és a keresztszülőkre is, és itt, amikor álltok a gyülekezet előtt, meg elsősorban az Isten előtt, akkor ígéretet tesztek arra, és ígéretet tettünk mindnyájan, akik kereszteltettünk már arra, hogy ezt a kötelezettségünket teljesítjük. Végül arra szeretnék rámutatni, hogy Isten szövetségének a jelét felvenni, és azzal együtt hitetlenül élni. Isten nélkül élni, az akaratát nem követni, nem más, mint az ő szövetségének a megszegése. A szövetség szegés pedig a Bibliában a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Aki nem teljesíti azokat a kötelezettségeket, amiket Isten rárót, amikor megkeresztelték, vagy amiket magára vállalt a keresztségben, akkor az egyenlő azzal, hogy megszegi a szövetséget. Nem törődik azzal, hogy Isten szövetséget kötött vele. És nem törődik azzal, hogy ő rá mi vár ebben a szövetségben. Isten a szövetség szegőknek megfelelő választ ad, mert az olyan emberek már a földi életükben is, de az örök életükben is nyögik szövetség szegésüknek a következményeit. Kívánjuk most nektek, hogy Isten szövetségének a külső jelét a gyermeketekre tétetve, és fogadalmat téve arra, hogy vállaljátok azt a kötelezettséget, hogy őt az Úr szerint nevelitek és hozzá vezetgetitek, kívánjuk nektek, hogy ezt a kötelezettséget tudjátok teljesíteni. Kívánjuk nektek, hogy lássatok többet mindig a keresztség szertartása van, mint azt, hogy itt csak egy kis vizet öntöttünk a gyermek fejére, ünnepélyes családi körülmények között, és közben a gyermek egy kicsit virgonckodott, talán egy névadónak tartjátok. Kívánjuk, hogy ne ez legyen az emléketekben, hanem az legyen, hogy a gyermekünkre rátétetjük a szövetségnek a külső jelét. És fölvállaltuk azt, hogy teljesítjük az ezzel járó kötelességeinket. És mi pedig, akik valószínűleg meg vagyunk keresztelve, akik felé Isten kinyilvánította azt, hogy szeret bennünket, és hű hozzánk, és meg akar bennünket áldani, határozzuk el a szívünkben, hogy mi is hűek akarunk hozzá lenni. És az ő szövetségét nem megszegni akarjuk, hanem az szerint akarunk élni. Mi is hűek akarunk lenni hozzá. Szeretni akarjuk őt, és követni akarjuk őt mindenben. Most miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy a gyermeketeket megkereszteljük, hadd tegyek föl nektek két kérdést, amire válaszoljatok hallható szóval. A gyülekezet a fogadalomtételt fennállva hallgassa meg. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok hangosan, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy gyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vedett hitre eljuthasson, és erről annak idején ő maga is önként hitvallást tegyen a gyülekezet előtt a konfirmációkor? Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéreteitek betartásához. Most testvéreim, mondjuk el közösen a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Máté, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben legyél áldott, hogy áldással is lesz. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük kijelölt énekünket, a 255. énekünket, a 255. dicséretünknek az első versét, valamint a 7. és 8. versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Megáldása és megszentelése a továbbiakban is a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás könyvének 40. részéből olvassuk. Ézsaiás könyvének 40. részéből a 25. verstől a 29. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten írott beszéde. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonlítanék, szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyájukat nevén szólítja. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael, elrejtetett az én utam az Istentől, és ügyemmel nem gondol, Uram? Hát nem tudod és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap a szenvedések, tragédiák, halál kérdéskörét kezdtük el feszegetni. Amikor ezeket a kérdéseket feszegetjük, akkor előbb-utóbb három alapvető világnézeti kérdés merül föl. Az első ilyen világnézeti kérdés az Isten kérdés, a második az ember kérdés, a harmadik pedig a történelem kérdése. Mondhatnám itt személyesen, hogy mit gondolsz az Istenről, mit gondolsz az emberről, és mit gondolsz a történelemről. Mert attól függ, hogy a szenvedést hogyan fogod elfogadni, hogyan fogod feldolgozni, hogyan fogsz erről vélekedni, hogy ebben a három világnézeti kérdésben mi a te látásod, hogyan gondolkozol. Ez a három téma, az Isten, az ember és a történelem témája, ez nagyon fontos, nem csak a szenvedés kérdésének a feldolgozásánál, vagy az elfogadásánál, vagy hogyan gondolkozunk egyáltalán a szenvedésről, a tragédiákról, a betegségekről. Ennek más szempontból is óriási jelentősége van. Tehát kulcsfontosság, úgy így mondjam, az egész életünk szempontjából, hogy mit gondolunk mi az Istenről, mit gondolunk az emberről, mit gondolunk a történelemről. Mondhatjuk egészen leegyszerűsítve azt, hogy alapvető fontosság az egész életünk, földi életünk, de örök életünk, az egész létünk szempontjából, hogy milyen a világnézetünk. Hát ez a három kérdés adja meg egy ember világnézetének a gerincét. Mit gondol az Istenről, az emberről, saját magáról, mit gondol a történelemről, amiben él. Most nem tudunk természetesen ezen az Isten tiszteleten mindegyik világnézeti alapkérdéssel foglalkozni, csak az Isten kérdéssel. azzal is csak érintőlegesen, mert ez egy olyan hatalmas kérdés, hogy nem tudjuk egy Isten tiszteleten azt kifejteni teljesen. Mégis szeretném először ezt az Isten kérdést valamilyen formában egy kicsit átgondoltatni a testvérekkel. Az Isten kérdésnek alapvető kérdése, hogy így mondjam, az, hogy egyáltalán van-e Isten. Egyáltalán van-e Isten. A második kérdés meg az, hogyha van, akkor milyen az Isten. Na most testvérek, itt van az első kérdés, hogy van-e Isten. Hát ezt most itt nem fogom eldönteni, nem is vagyok abban a helyzetben egyáltalán, hogy eldöntsem ezt. De azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy az utóbbi években mindenhol tapasztaljuk az emberek között, hogy azt gondolják, hogy az egész világ mindenség, az egész élet tulajdonképpen értelmetlen. Az egész úgy, ahogy van, egy abszurd dolog. Ezért a megállapításáért egyébként az egzisztencialista író Albert Camus Nobel-díjat is kapott. Mivel az emberek szerint az egész világ mindenség, az egész élet értelmetlen, következésképpen az ember a szenvedésnek, a tragédiáknak, a halálnak is képtelen bármi értelmet tulajdonítani. Semminek nincs értelme. Az egész életnek nincs értelme. De aki ezt gondolja, újra mondom, azt is képtelen megtenni, hogy bármi szenvedésnek, halálnak, bármi katasztrófának, bármiféle értelmet tulajdonítson. Azt mondja az ember, az univerzum, az élet értelmetlen, a szenvedés is az. A halál is az. A betegség is az. Minden értelmetlen. Nem csak úgy általában, hanem az én életemben is. Az is értelmetlen. De az én szenvedéseim, az is értelmetlen. Az így gondolkozó ember testvérek tulajdonképpen, mondjuk ki, egy mélységesen kétségbe esett ember. Ez a 20.-21. század embere. Mélységesen kétségbe van esve. Ebben az állapotában, a kétségbeesés állapotában az ember hát sok dolgot csinálhat, például lehet öngyilkos. Van, aki öngyilkos, menjünk innen. Ez egy értelmetlen világ, lépjünk le belőle. Más ember együtt szenved ezzel a dologgal, és éli a maga hétköznapi életét, aztán kilódik, boldogtalan, szerencsétlennek érzi magát, de hát mi van, mit lehet más tenni, ez van. Az univerzum, az élet, minden értelme, az én életem is értelmetlen, a szenvedéseim is értelmetlenek. De hát most mit csinálják? Élni csak kell. Ott a család, enni kell nekik adni, ruháztatni kell őket, iskoláztatni kell őket, hát valamit, csak nem leszek már öngyilkos. Együtt élek ezzel a kétségbeeséssel. Aztán van, aki azt mondja, hát jó, de hát akkor legalább még annyit tegyünk meg, hogy élvezzük azt, amit lehet. Na. És ez a hedonista szemlélet, hogy mindenből valami élvezetet akarunk kicsikarni magunknak. Legalább, ha már ez van, hogy minden értelmetlen, ezzel együtt kell élni, legalább aminek lehet, annak örüljünk. Szerezzünk magunknak minél több öröm pillanatot, kellemes percet, feldobott pillanatot. És az ember kezd egy ilyen hedonista életet élni, mindenben az élvezetet keres. A templomba is azért, mert ott is élvezni akar, házasságban is élvezetet, minden kapcsolatokban minden az élvezetet keresi, barátságban élvezetet keresi, mindenhol az élvezetet kutatja. És akinek van egy kis esze, idézőjelbe teszem, az igyekszik is az embernek ezt az élvezet utáni vágyát valahogy kihasználni, és azt kínálgatni az embereknek, mert akkor biztos lett benne, hogy oda fognak valahogy menni hozzá az emberek, és megveszik a portékáját. Itt van testvérek a kétségbe esett ember. És azt mondtam, hogy Camus ezt, hogy így mondjam, konstatálta együtt a Sartre-ral és más emberekkel, az úgynevezett egzisztencialisták, ezek egy ilyen társulat, akik mindegyike ezt mondta, hogy tulajdonképpen hát az egész világ mindenség, az egész élet abszurd, nincs értelme. az ő filozófiájuk, testvérek, az átjárja, átjárta, hogy így mondjam, az egész médiavilágát, a filmekben, amiket látunk, amiket a könyveket, amiket olvasunk, mindenben tulajdonképpen ez tükröződik vissza. De vajon ők találták ki ezt az egész dolgot? Nem ők találták ki, hanem az ő nézeteik, testvérek, az egzisztencialista filozófusoknak a nézetei, azok visszamennek tulajdonképpen Darwinra, Wallace-ra és Huxley-ra, az evolúciónak az atyára, vagy szülő atyaira. Ugyanis ezek az emberek, testvérek a 19. század közepén végén azt mondták ki, hogy a világmindenség mögött, az egész létezés mögött, a törvények mögött, a természeti folyamatok mögött nem áll Isten. Hanem az egész mögött tulajdonképpen a véletlen áll. A véletlen. Mert volt az anyag, már öröktől kezdve volt az anyag, ami elkezdte úgy magát úgy szervezni szépen, és aztán úgy véletlenül egyszer csak megjelent az élet, úgy véletlenül aztán az egysejtűből lett egy kétsejtű, úgy véletlenül aztán egyik faj átalakult a másikba, és úgy véletlenül megjelent az Isten, vagy a folyamat végén az ember, de az egész úgy tulajdonképpen úgy véletlenül jött létre. Végtelenül hosszú idő alatt az anyagból. Nincs, az egész mögött nem áll Isten. Darwinra szokták ugye mondani, hogy istenfélő volt, így volt. Nem volt istenfélő Darwin. Volt neki egy saját külön bejáratú istene, amiről még ma beszélni fogunk, de őnek nem volt a Biblia istenében hívő ember. A Biblia istenétől elfordult, megtagadta. A többiekről nem is beszélek. Wallace-ról, meg Huxley-ról már nem is kell szólni. Egyértelmű ateisták voltak, Isten tagadták. Na testvérek, amikor eltették onnan az Istent, a háttérből nem kell, akkor onnantól kezdve nem volt senki, aki a létnek, a világnak bármi értelmet adott volna. Mihelyest az Istent eltörölte az ember, minden elvesztette az értelmét, mert előtte testvérek, amikor az emberek hitték még, vagy mi is hiszük, hogy van Isten, aki teremtette ezt a mindenséget, akkor azt is mondjuk erről az Istenről, hogy ő nem csak úgy véletlenül teremtette ezt, hanem szándéka volt vele, és valami céllal teremtette. A személyes Istennek mindig vannak céljai, mindennel van célja, amit csinál, a teremtéssel is van célja. Mint ahogy mi is egyébként mindig valami céllal csinálunk valamit, különös módon. Bár a véletlen termékei vagyunk, de azért nem csak úgy véletlenül csinálunk dolgokat, hanem van valami célunk, amit mindig el akarunk élni. Van egy céltudatosság bennünk, és a cél, amit látunk valahol lebegni, az kihat a mostani cselekvésünkre, és értelmet ad a tetteinknek. Azért dolgozunk, és azért látjuk a munkánkat valamennyire értelmesnek, mert van valami cél, amit el akarunk általa érni. Az Isten, testvérek, ha nincs, akkor minden úgy véletlenül úgy van. De nincs az egész előtt semmi cél, ami értelmet adna az egész létnek. Darwinéknak ezt a gondolatai, testvérek, a biológia hát hirdette, aztán ezzel teleküldölték az egész világot. Camusék filozófusok voltak, írók voltak, költők voltak, akik fölvették ezt, és levonták ebből a következtetést. Ha Isten nincs, akkor semminek nincs célja, az egész létnek, univerzumnak nincs semmi értelme. Benne az embernek sincs, és az ember szenvedéseinek sincs semmi értelme. És ezzel aztán ők is a maguk részéről teletürkölték a világot. A mai ember meg itt áll, testvérek, mélyen kétségbe van esve, mert nem tudja, hogy tulajdonképpen van valami magasabb rendű célja az életemnek? Vagy az a célja, ami értelmet ad neki, hogy mit tudom én, egészséges legyek? Vagy jól érezzem magam? Vagy mi a célom nekem? Az egész itt létemnek mi a célja? Nem tudom, és ezért az egész életemet valahol értelmetlennek látom. De mondom, ez visszamegy a filozófusokra, a Camusékre, Sartre-ék, az egzisztencialista filozófusokra, akiknek mondom, az életművük, nem csak hogy Nobel-díjat kaptak ezek az emberek, testvérek, hanem a 20. század legnagyobb gondolkodóinak kiáltották ki őket, akik mélységesen hatottak az egész művészetre, a filmre, az irodalomra, az egész gondolkodást formálták ezek a 20. századi filozófusok. ők azt mondták, a léd értelmetlen, de ők miért mondták? Azért, mert ott volt mögöttük a természettudósok hada, akik azt mondták, Isten nincs. Az egész világ mindenség, az egész élet véletlenül jött létre. Nagyon hosszú idő alatt az anyagból. Nincs szellemi valóság, nincs lélek, nincs Isten, semmi nincs. Nincs az egésznek értelme. Ezt még talán Darwinék nem mondták ki. De akik utánuk gondolták ezeket a dolgot, azok már kimondták. Hogyha nem tudunk, testvérek, mi magunk a szenvedésnek, a tragédiáknak, amik velünk vagy valahol esnek a világba értelmet tulajdonítani, az azért van, mert tulajdonképpen az egész létet, az egész világot, az egész univerzum létét értelmetlennek tartjuk. Értelmetlennek tartjuk, mert alapvető kérdés, hogy van-e Isten a számunkra? Alapvető kérdés, hogy szerintünk van-e Isten? Mit gondolunk egyáltalán erről? És ne legyünk elhamarkodottak ezzel, mert van, aki azt mondja, hogy van, de igazából ez csak ő gondolja, hogy így mondjam. Ez csak ő gondolja, hogy van. Alaposan kell ezen kicsit megfontolnunk ezt a dolgot, hogy most van Isten, és nem mondjuk túl gyorsan, hogy van, mert egy csomó ember áll, mert persze, hogy van, hát persze. De ha volna a számára, tényleg volna, akkor nem gondolná, hogy a szenvedés értelmetlen, és a tragédiáknak semmi jelentősége nincs. Nem gondolná, hogy az ő élete is tulajdonképpen céltalan és értelmetlen ezért. Ha valóban volna Isten a számára, akkor annak mélységes hatása lenne az ember életére, de hiába mondja, hogy van a legtöbb ember, mert mondják, hogy van, de semmi hatása nincs annak az Istennek, aki szerintük úgy van valahol, semmi hatása nincs az életükre, a gondolkodásukra, a cselekedeteikre, a családi életükre. Ha van Isten, persze, de tulajdonképpen nincs a számukra. A kérdés tényleg ez, hogy most van Isten, vagy nincs Isten? De most ezt a kérdést félre kell tennünk. És át kell ugranunk a másik kérdésem, akkor itt leragadunk. A másik kérdés az, hogy ha már van, ha valaki azt mondja, van, jó, akkor milyen az az Isten? És ezt nem én kérdezem a testvérektől, hanem ezt maga Isten kérdezi meg. Itt a most felolvasott bibliai szakaszban a létező Isten megkérdezi az embert, hogy milyen képet alkotsz te rólam? Mit gondolsz te felőlem, hogy milyen volnék én? És ezt, testvérek, most az Isten tőlünk is megkérdezi. Mit gondolsz te rólam? Régen az emberek az Istenről való elképzeléseiket beleöntötték valami kőbe, vagy fába, vagy aranyba, vagy ezüstbe, és csináltak magunknak egy szép szobrot. És azt ilyen az Isten. Fölállították valami templomba, leborultak előtt, tehát ilyen az Isten. Ilyennek gondoljuk. Azt írja az ige, volt akinek sok pénze volt, annak olyan aranyból készült csillogó, aki csak szegény volt, annak csak olyan fából készült, és kicsike kis farigcsát, kifarigcsát magának. Mindenkinek megvolt a maga kis istene. Ma már, testvérek, hogy így mondjam, nem tárgyakba öntjük bele az Istent. A legtöbb ember nem azt csinálja, hogy farag magának egy szobrot, leteszi otthon a tévé tetejét, és azt mondja, itt az Istenem. Hanem fogja magát, és a gondolataiból farag magának egy Istent. A gondolatának, a képzeletének a szálaiból úgy megszövődik, tehát körülbelül ilyen lehet az Isten. Valaki azt mondta, kimenne a Dél-Magyar az utcára, megkérdezni az embereket a nap kérdésében, hogy milyen az Isten, hát mindenki előadná, hogy ő maga úgy körülbelül mit gondol az Istenről. És valószínűleg a 90%-ban mindenki azt gondol, hogy csupa szeretet, csupa jóság az Isten. De többet úgy nem nagyon gondolnak róla, de úgy, na, ilyesféle lehet. Hallottam ezt azt a Bibliából, olvastam az újságba valamit, régen a hittanórán is hallottam, és összeállítottam magamnak ezekből a gondolatokból egy Istent, és ő az Isten. De testvérek, ilyen az Isten. Ilyen, ha van Isten, akkor az ilyen, amilyennek mi úgy megalkotjuk magunkban? Elképzeljük? A Biblia szerint, testvérek, és szerintem is, és biztos sokan vagyunk, akik ugyanezt gondoljuk, az igaz Isten nem olyan, mint amilyennek mi elképzeljük. Amit mi elképzelünk, testvérek, az Istenről, az nem más, mint egy bálvány. Az egy bál, amit az ember csinál, akár kőből, akár aranyból, akár márványból, és utána azt kikiáltja Istenének. Vagy az Isten, akit az ember a saját gondolataiból, képzeletéből úgy megsző magának, ez a megfoghatatlan Isten, az ember alkotása, testvérek, akkor az nem más, mint egy bálvány. Egy bálvány Isten. Aztán sok ember, testvérek, mit csinál? Leborul-e bálványa előtt. Sok ember, valljuk meg, azért megy a templomokba, remélem, hogy ide nem ezért jönnek a testvérek, mert az ő saját maga Istenét, a magának gyártott Istenét akarja ott tisztelni. Az én Istenemet, akit én csináltam magamnak. Olyan aranyos. Olyan jó. Hát, na, tisztelem. Hiszek benne. Kérdés, testvérek, hogy van ennek értelme? Van értelme a bálványba hinni, a saját magunknak kreált Istenbe bízni, azt szeretni, azt tisztelni? Van ennek értelme? Nincs, testvérek. A Biblia szerint nincs értelme. Mert az az Isten, amit így gyártunk, az nincs. Az az Isten nincsen. A bálvány istenekről a Biblia mindenhol ezt mondja, nevezzék akár Astarte, teljesen mindegy, a bálványok semmik. Üresek. Azok nem léteznek. A szobor létezik, de az Isten nem létezik. A gondolatunkban létezhet valami, ami velünk együtt fog elmúlni, mert az tulajdonképpen nincsen. Azt csak mi képzeltük ugye magunknak. Az elképzelt Isten az semmi, testvérek, és éppen ezért nincs értelme, semmi értelme nincs tisztelni, bízni benne, szeretni, kérni tőle valamit. Nincs értelme. Megtehetjük ugyan, néha kiáltunk hozzá, mint ahogy a pogányok kiáltottak a bálványaikhoz, de annak nincs füle, mondja az Isten, hogy meghallgasson, nincs keze, amiben erő lenne. Semmi értelme hozzá fordulni. És azért az Isten, testvérek, tulajdonképpen az ő népének meg is tiltotta azt, hogy ilyen bálványokat csináljanak magunknak. Ez ma is érvényes. Nem csak kőből, gondolatokból se szőhetünk magunknak bálványistent. Mert Isten a második parancsolatban megtiltja ezt nekünk. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Megtiltja Isten nekünk, testvérek, ezt. Éppen azért, mert azt akarja, hogy őt megismerjük. És magunkat pedig megóvjuk sok csalódástól. Isten nem akarja, hogy mi bálványokat kreáljunk magunknak, testvérek. Megtiltja ezt nekünk. Mi mégis megcsináljuk, mert van egy belső ösztönünk, és úgy érezzük, hogy ezt mindenképpen valahogy meg kell csinálnunk, mert nekünk kell valaki, hogy legyen. Akiben bízhatunk, aki tud segítség. Valaki kell, hogy legyen. És akkor csinálunk magunknak egyet. De az nincs. Most Isten, testvérek, azt is mondta az ő népének, hogy az ilyen maguknak csinált isteneket dobálják ki. Törjék össze, szabaduljanak meg tőlük. És ez ránk is megint csak vonatkozik, testvérek. A magunknak csinált, képzelt, elgondolt, különböző elemekből összerakott Isten nincsen, testvérek. De Isten azt is mondja, dobd el, ne törődjél vele. Nem kell vele foglalkozni. Zúzd porrá, hogy Mózes porrá zúzta az arany, bor jutott a pusztába. Összetörte dirib darabokra az egészet, porrá zúzta, beszórta a vízbe, és azt mondta a zsidóknak, igyátok meg. Amikor jött Ezékiás király, vagy jött Jósiás király a maga reformjaival, ugyanazt csinálta, bement az Isten templomába, összetörte az összes ilyen bálványszobrot, Isten szimbólumot, mindent, elment a völgyekre, a hegyekre, hegytetőkre, dombokra, ott voltak ezek fölállítva, és ott imádták az emberek őket, mindet elpusztította. Nem maradhat, összezúzta az egészet, összehordatták a fát egy völgybe, és meggyújtották az egészet, hadd égjen el. Most testvérek, nekünk is, hogy így mondjam, le kell számolni a mi képzelt Istenünkkel, mert az Isten nem olyan. Le kell vele számolni, dobjuk el. Ebből lehet, hogy az fog következni, hogy valaki nem jön el jövő vasárnap a templomba. De nem baj. A képzelt Istenünk miatt ne jöjjünk ide. Azt itt ne tiszteljük. Mert a templom, ez a templom is az élő Isten megszólalásának és imádatának a helye. Nem a bálványtiszteletnek a helye. Nagy bűnt követünk el, hogyha mi azért jövünk ide, mert a saját magunknak kigondolt Istent akarjuk itt imádni, tisztelni, hozzá akarunk imádkozni. Nem. Isten az ő jeruzsálemi templomából kivágatta ezeket a dolgokat, és azt mondta azoknak, akik oda behorták a pogány bálványisteneket, és azt mondták, hogy azokat ott együtt lehet tisztelni az élő Istennel, azt mondta nekik, hogy úgy megbüntetlek benneteket, hogy a fületek belecsendül. Jeruzsálemet meg kitörlik, mint egy tálat, és leborítják a tálat az érkezés után, úgy fogtok ti is járni. Mert az én templomomba behoztátok a bálványimádást, és úgy kezeltetek engem, mint hogyha én az istenekkel, a ti isteneitekkel, akit elgondoltatok, egyenlő lennék. Testvérek, merjünk mi is kimondani, hogy leszámolunk a mi bálványistenünkkel. Kerül, ami bekerül, lesz, ami lesz. Na de akkor vetődik fel a kérdés, hát azért, akkor hogyan ismerhetjük meg az igaz Istent? Ha már úgy gondoljuk, hogy van, akkor hogyan fogjuk őt megismerni? Nem úgy, hogy mi összerakjuk magunknak, és akkor valahogy úgy megismerjük őt? Nem, testvérek. Az igaz Istennek a megismerése az úgy történik, hogy az igaz Isten megismerteti magát velünk. Nem mi rakjuk össze magunknak az Istent ilyen különböző dolgokból, információkból, hanem ő jön hozzánk, és ő ismerteti meg magát velünk. Ha ezt az Isten nem teszi meg, akkor az igaz Istent, aki teremtette, fenntartja, kormányozza ezt a világot, nem tudjuk megismerni. Mi tőlünk nem vezet hozzá út, de tőle van hozzánk út. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten adott nekünk egy képet önmagáról, hogy így mondjam, mégpedig egy személyben, és ezt tudjuk, hogy kicsoda, Jézus Krisztus. Isten Jézus Krisztusban mutatta meg magát ennek a világnak. Jézus ezért mondta, én vagyok az út, így is kifejezhetjük, én vagyok az út, általam lehet az Istenhez eljutni. De maradjunk most ott, hogy Isten az Úr Jézusba adott nekünk képet magáról, testvérek. Jézus Krisztussal mi hol találkozhatunk? Nem az utcán, nem a virágcukrászdában, hanem a Bibliában. A Bibliában. Mert itt vannak azok a szavak, testvérek, végig az egész Bibliában, amik róla szólnak. Róla beszélnek. Ha mi tudni akarjuk, hogy milyen az Isten, Jézusra kell néznünk, de hol nézzünk Jézusra? Itt. Itt van Máté, Márk, Lukács, János, az evangélisták négy szempontból írják le Jézus életét nekünk. Leírják, és megtudhatjuk őtőlük, hogy milyen az Isten, aki Jézusban megjelent ezen a földön. Most testvérek, azért, hogyha mi az Istent meg akarjuk ismerni, akkor kell a Bibliát a kezünkbe venni, és kell hallgatni annak magyarázatát. Nagyon fontos ez a két dolog, a Bibliát a kezünkbe venni, és hallgatni a magyar. Nem elég a Bibliát a kezünkbe venni, szükséges, hogy hallgassuk annak a magyarázatát, mégpedig a tiszta magyarázatát. Mert az igében, a tiszta ige magyarázatban megszólal, testvérek, ez a különös dolog, hogy megszólal maga Jézus. És elkezd hozzánk beszélni. Elkezd hozzánk beszélni. És az ő beszéde által, testvérek, előidézi bennünk azt, a csodát, hogy egyszer csak elkezdünk bízni benne. Egyszer csak elkezdünk bízni benne Jézusban, de a benne megjelent Istenben tulajdonképpen. Jézuson keresztül bízunk az élő Istenben. Hogy így mondjam, ő aki oda van állítva elénk, Isten őt állított elénk, hogy benne higgyünk, és akkor hiszünk benne. Nem lehet Jézus megkerülésével Istenben hinni. Csak mert Isten Jézusban mutatta meg magát. Az ígét kell, testvérek, éppen ezért az ígét kell, és az ige magyarázatát kell olvasnunk, hallgatnunk, mert ebből ő maga, Jézus megszólít minket. És a szívünkbe, testvérek, miközben ezeket így hallgatjuk és olvassuk, a szívünkbe egyszer csak hitet támaszt maga iránt. És elkezdünk hinni Jézusban, rajta keresztül az igaz Istenben. A hitnek, hogy így mondjam, van egy ilyen mellékterméke, de vagy nem jó szót mondtam, egy ismérve. Az Istentől jövő hitnek, testvérek, az az ismérve, hogy személyes. Vagyis az ember, testvérek, aki elkezd igazán a szó Biblia értelmében hinni, az kezdi úgy gondolni, hogy ez Jézus az én személyes megváltóm, nekem ehhez a Jézushoz közöm van, mert ő az én bűneim büntetését vállalta magára a kereszten, azért jött oda, hogy ott engem megmentsen, értem, adja váltságdíjul az életét, ehhez a Jézushoz nekem valami személyes közöm van. Nem csak úgy gondolkozik az hívő ember, hogy hát igen, hiszem, hogy van Isten való, meg volt Jézus való, de nekem nincs közöm hozzá. Ez nem az bibliai hit. A bibliai hit, az igaz hit, amit maga Isten ad bennünk, már személyes, testvérek. És kezdjük tényleg úgy fölfogni, hogy nekem erre a Jézusra nekem van szükségem, nem a mellettem ülőnek. Őtőle van nekem üdvösségem. Őtőle van nekem a megmenekülésem a kárhozattól. Ő benne van nekem egy új életem, egy boldog életem. Nekem. Nekem van szükségem erre a Jézusra, aki beszél hozzám. Tehát akiben az igaz hit van, testvérek, az Jézussal egy ilyen személyes kapcsolatba, személyes vonatkozásba kerül. Na most, az Isten megismeréséről indultunk el. Hogyan ismerjük meg akkor az Isten, testvérek, az igaz Istent? Nem úgy, hogy mi valamit kigondolunk róla, aztán nem. Az bálvány. Úgy, hogy ő megmutatta magát ezen a földön Jézusban. Jézussal itt a Bibliába találkozunk. Itt szólít meg bennünket. Ezen keresztül. Olvassuk, hallgassuk a magyarázatát. És valahogyan közben egyszerűen az Úr hitet ébreszt a szívünkbe iránta. Elkezdünk bízni benne. És ez a bizalom, ez együtt jár azzal, hogy a Jézusnak a személye elkezd személyes fontosságú lenni a számunkra. És előbb-utóbb eljutunk oda, hogy nekem Jézusra szüksége van, nem tudok nélküle élni. És azt mondom neki, Uram, te kell lesz nekem. Én veled akarok élni. És amikor az ember így dönt, testvérek, akkor már az igaz Isten mellett döntött. Az igaz Úr mellett döntött. Az ilyen ember, és ilyen sok van közöttünk, testvérek, nagyon óvatosan bánik azzal, hogy kijelentse, hogy én ismerem az Istent. Mert az ilyen ember tudatában van annak, hogy az Isten, Isten, én pedig ember vagyok, ő végtelen, én meg véges vagyok, és én csak úton lévő ember vagyok, aki ezt az Istent lépésről lépésre ismerem meg. Az ő saját beszédéből. Tehát egy hívő ember nem mondja azt, hogy én kimerítően, tökéletesen ismerem az Istent, hanem azt mondja, én tudom, hogy engem ismer az Isten. Pál írja Galatákhoz írt levélbe. Ez a font. Tudom, hogy ismer engem az Isten, mint az ő gyermekét. És én pedig folyamatosan egyre inkább ismerem meg őt, és tárul föl előttem az ő fiának, Jézus Krisztus személyének meg annyi kis vonása. Így, hogy így mondjam, Isten maga ajándékoz meg bennünket az ő igaz ismeretével. Testvérek, tényleg arról van szó, hogy az ember ezt nagyon nehezen tudja elmagyarázni. Én is nagyon nehezen tudom elmagyarázni a testvéreknek, küszködök itt egy picit, de mi is küszködünk, ha valakinek ezt el akarjuk magyarázni, hogy a bálvány istene az nem létezik. Felejtse el, dobja ki, tapossa szét. Az az Isten, amit magának képzelt el, itt-ott hallott dolgokból nem létezik. Takarítsa le a tévé tetejéről, vagy a szíve oltáráról. És engedje meg, hogy az élő Isten, aki Jézusban megjelent ezen a földön, az igéje, az ige hirdetése által megszólítsa, hitet adjon neki, személyes létezővé váljon a számára, személyes urává váljon a számára, akit fokozatosan lépésről lépésre az élet végéig, sőt az örökké valóságba halálta, és folyamatosan ismer meg személyes uraként és isteneként. Testvérek, például a visszakanyarodva, és ezzel szeretném most már lezárni a gondolatunkat, visszatérve a bálványokhoz. A bálvány istenünknek nyugodtan tehetünk olyan kifogásokat, hogy miért engeded meg a szenvedést. Te ilyen gyenge vagy, te olyan gyenge vagy. Az ember az ő saját bálvány istenkéjével, testvérek, bánhat így, hogy leülteti maga elé egy székre, és aztán erkölcsi prédikációt tart neki arról, hogy mit kéne neki, meg mit nem kéne neki csinálnia, meg megengednie. Megfenyegetheti Isten, nem szól semmit a bálvány, nem válaszol neki, mert az nem is létezik. Az ember nagyobb, mint az Istene, felelősségre vonhatja, megbüntetheti, nem törődök veled, mondhatja, mint a gyerek a kis babájának. Elfenekelheti az Istenét, de az csak egy bálványisten. Akinek már igaz Istene van, testvérek, mert megismerte az igaz Istent, az soha nem gondolkozik így az Istenről. Az tudja, hogy az az Isten, aki teremtette a mindenséget, és benne engem is, aki szeretett engem, és Jézusban megmentőt küldött nekem a bűnből, a kárhozatból. Aki megszólított engem, a nevemen szólított, és én tudom, hogy ő az én megváltom, ő az én Uram. Az ilyen ember, testvérek, tudja, hogy én kisebb vagyok, mint ő, és ha itt valaki valakit felelősségre vonhat, akkor az ő, és nem én. Én kisebb vagyok, mint ő. És ezért nagyon vigyázva teszem fel azt a kérdést is neki, hogy Uram, te, aki a mindenséget teremtetted, és az egész mindenség elé célt tűztél ki, ami értelmet ad, a szenvedéseimnek is van valami értelme. Tudom, hogy van, mutasd meg nekem, hogy mi az. Te mutasd meg nekem, hogy mi az értelme az én szenvedéseimnek, tragédiáknak, katasztrófáknak, betegségeknek, műtéteknek, mit tudom én minek. Mit akarsz ezzel elérni? Mindennek van célja, mert te úgy teremtetted a mindenséget. Nekem is van életcélom, és az életemben a szenvedésekkel is van célod. De micsoda? Föltetjük ezt a kérdést az Istennek, annak az Istennek, akiről tudjuk, hogy szenvedett, és ismeri a szenvedést. Múlt vasárnap erről beszéltünk. Tud nekünk válaszolni. Beszél. Várjuk meg a válaszát, testvérek. Milyen képed van az Istenről, ha már úgy gondolod, hogy van. De úgy gondolod-e, hogy van, hogy tényleg van. Ez a első nagy kérdéskör, testvérek, amit ma szerettünk volna egy kicsit körbejárni és érinteni, mert alapvető fontosságú világnézeti kérdéstől van szó a számunkra. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy te eljöttél erre a földre, és az Úr Jézus Krisztusban megjelentél itt a mi időnkben, a mi történelmünkben, a mi körünkben. És köszönjük néked, hogy megjelenésednek tanúi voltak, apostolaid, benned hívő emberek, akik aztán leírták nekünk mindazt, amit lelked által le kellett írniuk. És köszönjük néked, hogy itt van a kezünkben a Biblia, amiben meghallhatunk téged, ami megvált úrunkat, aki beszélsz nekünk magadról, beszélsz rólunk, beszélsz a világról, és összeismertetsz magaddal bennünket. Kérünk, hogy tedd meg ezt velünk, és segíts bennünket, hogy ne a bálványainkat gyártsuk, sikáljuk, farigcsáljuk, építgessük, hanem segíts bennünket ezeket megtagadni, kidobni, és adjál nekünk hallófület, hogy meghallhassuk a te hangodat, ahogy megszólítasz bennünket. Köszönjük néked, hogy szavadból téged, és valóban téged ismerhetünk meg, személyes Urunknak, személyes megváltónknak. Kérünk téged arra, hogy segíts mindazoknak, akik itt küszködnek, azzal is, hogy te vagy-e vagy nem vagy, bizonyítsd meg létedet előttük, és te légy az, aki formálod folyamatosan a benned hívő embereknek Isten képét, aki alakítasz, formálsz bennünket, hogy tényleg úgy gondolkozzunk rólad, ahogy te akarod, ahogy te mutatod nekünk magadat. Köszönjük néked a mai együttlétünket, hogy erről a fontos kérdésről beszélgettünk, gondolkozhattunk, te ígéd fényében. Hadd kérjük most azt, hogy áld meg a mi gyülekezetünk minden egyes tagját. Kérünk téged különösképpen a szenvedő, kórházban lévő testvéreinkért. Kérünk erősítsd meg Tokodi Feri testvérünket, aki a szívműtéten esett át, légy ott ő vele a kórházban is, erősítsd meg őt, és hozd vissza ide közénk, békességben és örömben, és munkálkodj az ő szívében is, hogy benned bízó ember lehessen, élete egész folyamán. Kérünk téged arra, hogy mindnyájunkban ugyanezt végezd el a nehézségek, a betegségek, a szenvedések által. Így könyörgünk téged arra, hogy áld meg a mi gyermekeinket is, akik ide jönnek a gyülekezetbe. Munkálkodj, hogy az ő szívükben, lelkükben, hogy téged megismerő és téged hívő emberek legyenek. Kérünk téged arra, hogy győzd meg őket magadról, és vondd az ő szívüket, lelküket, egész életüket magadhoz közel. Add, hogy a mi egész gyülekezetünk épülhessen a te neved dicsőségére. Imádkozunk a mi magyar népünkért is, ahol annyi ember tagad téged, és azt mondja, hogy nem vagy, mert félrevezették, és hitetlenségre tanították gyermekkorától kezdve. Urunk, kérünk téged, hogy ebből a hitetlenségből, és az azzal járó kétségbeesésből, élet értelmetlenségének érzéséből szabadítsd ki a mi népünket. Szólítsd meg a mi népünket, Urunk. Valahogyan érd el a népünk tagjainak a szívét, és győzd meg őket arról, hogy te vagy, és szeretsz bennünket. Kérünk téged arra, hogy mentsd ki a népünket, és tedd boldog emberekké, népünk minden tagját, országhatáron innen és túl is. Köszönjük néked, hogy amit mi nem tudunk elérni, azt te el tudod érni, mert mindenható és hatalmas Urunk vagy. Köszönjük, hogy a mi imádságunkat meghallgattad, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek most a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz 6:30, aztán kedden bibliórát tartunk, ahol mostanság leginkább azt tesszük, hogy a vasárnapi Isten tiszteletről beszélgetünk. Tehát van, akiben kérdések merülnek fel, vagy ellenvéleménye van, vagy szeretne mélyebben rákérdezni dolgokra. Bibliórán erre lehetőség nyílik. Tehát tovább beszélgetünk az elhangzottakról. Úgyhogy, ha valaki úgy szeretne eljönni, és ezt a beszélgetést folytatni, akkor szeretettel látjuk. Kérdetem a testvéreknek azt, hogy pénteken az énekkar a szokott időben megtartásra kerül, előtte délután lesz a kis ifi a gimnazista korosztálynak a szokott időben. Végül szombaton este imaórát tartunk 18 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreinket az alkalmainkra. Most aztán a záró énekünket énekeljük el, ami a 251. ének, egy igazi Isten ismerőnek az éneke, aki személyesen hódol meg az Isten előtt, meghódol lelkem, te néked nagy felség, 251. Énekeljük el a 6., 7. és 8. versét. 6., 7. és 8. versét, a 6. verse így kezdődik, imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet.
Imádlak én is téged, teremtő.
nemzeti imádságunkat énekeljük el, magyar himnuszt.